elképedve bámult rám, az a rémülten felpattant. De hogy maradunk? Lári-fári tornádó, az erdő pedig teljesen ártalmatlan. Ott a puskám a kocsiban. Ricci atya felállt, és a bejárati ajtó felé intett. Jöjjenek, kérem, megmutatom a szobáikat. Állandóan készen állunk erre tévedő kedves vendégeink fogadására. Jöjjenek már, doktor! Jungert feltápászkodott, és vasvilla szemekkel nézett rám. Márpedig én aligha bírnék ki egy utat visszafelé, mondtam, és megropogtattam a hátgerincem. Egy jó nagy alvás csodákra képes, főleg, hogy tegnap éjszaka is elkapott bennünket a vihar. Néhány perc múlva már a szobámban kuksoltam, és néztem a keskeny első emeleti ablakból, hogyan hullik rá a dzsungelre a sötétség. Minden készen állt a nagy produkcióra. Az oroszlán kitátotta a száját, és én föléje hajultam, hogy bedughassam a torkába a fejem. Az eső éjfél körül állt el. A felszálló pára áthatolhatatlan kötfelhőbe burkolta a misszió kertjét. Óvatosan kinyitottam az ajtót, kilestem a folyósóra, halvány körte világította meg az egymás mellett húzódó szobák ajtajait. Némelyiken résztábla csillogott, bár őszintén szólva kíváncsi lettem volna néhány névre, nem mertem megkockáztatni, hogy rajta csípjenek. Fájó szívvel becsuktam az ajtót, hónom alá gyömöszöltem a revolveremet, kipróbáltam a hajópadlón, hogy megfelelően tapad-e gumicipőm talpa, majd lassan kitártam az egyébként kellemesen nyikorgó ablakot. Alattam emeletnyi mélységben húzódott a misszió parkja, óriási fákkal, áthatolhatatlannak tetsző bokor erdővel. A fákon éjszakai madarak víjogtak, s vadászó majmok zörgését, kafogását csodorta felém a köd. Közvetlen az ablak mellett bádog eső csatorna húzódott, a távoli Európára emlékeztetve. Kinyújtottam a karom, megtapogattam a csatornát, és amikor meggyőződtem róla, hogy képes megtartani a súlyom, kiléptem az ablakon. A hold tarajos szélű, fekete felhők mögé bújt. Kihasználva a sötét periódust, összegörnyedtem, és átfutottam azon a keskeny gyepsávon, amely a házat az erdőtől elválasztotta. A missziós ház központi tömbje sötétbe burkolódzott, csak távolabb egy ismeretlen rendeltetésű épület ablakai világítottak. Megtapogattam a stukkerom, aztán arrafelé vettem az utam. Fától fáig lopóztam, nehogy bárki is felfedezhesse közeledésemet. Száraz ág recsent, ágak csapódtak egymáshoz, fűnyöszörgött gumicipőm talpa alatt. Minden 20. lépés után megálltam, és 2-3 perc szünetet tartottam. Ennyi idő bőven elegendő ahhoz, hogy észrevegyem, ha valaki a nyomomban jár. Fél óráig tartott, amíg a 300 lábnyi távolságot megtettem. Közben reménykedtem, hogy Jungert vagy valamelyik páter nem próbál látogatástai nálam a kísértetek órájában. A hold kibújt a felhők mögül, éppen akkor, amikor meg akartam közelíteni az épületet. Lelapultam, és tibeti átkokat mormolva sürgettem a felhőket, hogy ismét takarják be holdanyót. 10 percnyi várakozás után minden eddiginél hatalmas a felhő tömb húszott a hold elé. Most már megkockáztathattam, hogy bekukucskáljak valamelyik ablakon. Az ablakok egyetlen nagy, majdnem fogadóterem nagyságú szobára nyíltak, amelynek a közepén, pódiumszerű emelvényen, fekete, ezüst betűkkel és cirádákkal díszített, nyitott koporsó állt. A koporsó körül fekete ruhás, kapucnis barátok térdeltek, gyertyával a kezükben. Vártam néhány percig, de semmi olyasmi nem történt, ami felkeltette volna az érdeklődésemet. A koporsóban heverő halottból csak nagyon keveset láttam, mintha egy Jungert-féle bajusz vége bukkant volna elő a szemfedő szegélye fölött. Gyorsan megszámoltam az ablakokat, 4 nyílott a kertre. Kintről is megszámoltam, 5 világított velem szemben. Összegörnyedtem, és átmásztam az 5. alá. Benéztem rajta, majd villám sebesen lebuktam, mintha rám lőttek volna. Az üveg túlsó oldaláról Ricci atya nézett velem farkas szemet. Még a lélegzetem is visszafolytottam a nagy igyekezettől, hogy láthatatlan maradjak. Csak amikor hosszú percek elmúltával sem moccant odaben semmi, vettem a bátorságot, hogy még egyszer belessek az ablakon. A keskeny falapokkal burkolt szobácska közepét óriási, csak a Grál Monda kör nevezetes bútor darabjához hasonlítható asztal foglalta el. Ennek az asztalnak a tetején is feküdt valami, csak hogy legkevésbé sem hasonlított ahhoz, ami a másik szoba közepén nyugodott. Ez nem koporsó volt, nem ezüst betűkkel díszített, belsejében bajuszos hullával, hanem pénz, nagyon sok pénz, $100, tízes csomókba kötegetve. Óvatos becsések szerint lehetett vagy 2-3 millió. Az asztal körül fekete papírruhába öltözött, komor tekintetű férfiak ültek. Szemüket a pénzre meresztve, ajkú hangtalanul mozgott, mintha imádkoznának. Rizzi Páter ült a főhelyen, ha egy kerek asztalnak egyáltalán van főhelye. Minden esetre éppen szembe ült az ablakkal, és ahogy bebekukucskáltam, az volt az érzése, mintha nem is egyszer találkozott volna a tekintetünk. Óvatosan kinyújtottam a mutatójam, és megnyomtam az ablakkeretet. Jól számítottam, nem volt bezárva. Milliméterről milliméterre csusszant beljebb, csak akkor vettem el az ujjam, amikor már elégséges rés támadt ahhoz, hogy mindent halljak, amit odabent beszélnek. Egyelőre azonban nem szólalt meg senki. Az egész jelenet valahogy az utolsó vacsora című festmény juttatta az eszembe. Azzal a különbséggel persze, hogy nem tálak álltak az asztalon, hanem $100. Rizzi atya sem hasonlított Leonardo szelíd Krisztusához. Idáig jutottam a hasonlat elemzésében, és éppen, hogy csak megfordult a fejemben, hogy a leselkedő, rossz arcú pasas, azaz Júdás, talán éppen én lehetnék, amikor Rizzi agya felemelte a fejét, és megszólalt. Nos, testvérek! Megszámoltam őket, Rizzivel együtt 8 voltak. Egy magas vöröshajú szeplős páter nyafogó olassággal a pénz felé bökött. Nem változott a véleményem, azt mondom, hogy abba kell hagyni. Lukaszki atya, szerintem is. Partita, miért hagynánk abba? Likári atya, én nem félek tőlük. Di Martino atya, igaza van Partitának, miért hagynánk abba? Szufrais atya, a fekete szúrós szemű férfi hátratolta a székét és felállt. Amikor megszólalt, mint a barlang mélyéből jött volna hangja. Nálunk Palermoban azt mondják, hogy vétek abba hagyni egy jól menő üzletet, még akkor is, ha néha bizonyos nehézségek merülnek fel. Ilyenkor, hogy úgy mondjam, ki kell küszöbölni a nehézségeket. Ez itt nem Palermo, figyelmeztette Rizzi. Ezzel tökéletesen tisztában vagyok. Mindazonáltal az a véleményem, hogy folytatni kell, amit elkezdtünk. Hiszen vagyunk elegen, és ha baj lesz belőle, annál nagyobb nem lehet, mint amekkora már így is van, nem igaz? Tanácstalanul hümmögtek, és az volt az érzésem, hogy nem tudják, hányadán állnak. Én pedig kétségbe esetten megpróbáltam valami összefüggést találni a koporsóban fekvő atya, a dollárok és az elhangzottak között. Rizzi atya a pénzcsomóra fektette a kezét. Az a feneség az egészben, hogy a pénzre szükségünk van. Szavazzunk, mondta egy kövérkés, tejfeles képi páter. Amikor elkezdtük, megállapodtunk, hogy betartjuk a demokratikus játékszabályokat. Szi! Adta meg magát Rizzi, szavazzunk! Ki akarja folytatni? 6 kar emelkedett a levegőbe, csak a vörös és Rizzi nem tartotta fel a kezét. Tudomásul veszem a döntést, bolintott megadóan a főnök. Tehát folytatjuk, de meddig? Ameddig csak lehet, ameddig baj nélkül lehet. Álltam az ablaknál, de hiába törtem a fejem, képtelen voltam megérteni, miről folyik a szó. Addig-addig töprengtem, amíg egyszerre csak felriadtam. Rizzi az asztalra dőlt, és kimondott egy szót, ami egy csapásra visszarántott a valóságba. A szó ugyanis a saját nevem volt. Bernardo atya. Megfigyelte Lavrenc reakcióit? Egész idő alatt le sem vettem róla a szemem. Óriási ötlet volt beépíteni a kamerát a feszületbe. És? Azt hiszem, nem szaglászni jött. Van a szobájában is kamera? Elsápadtam, és kivert a hideg veríték, pedig jó 40 fok volt idekin. A borostás képű pisze orrú atya megrázta fejét. Nincs a szabályzat szerint, rendben van. Helyeslik az atyák, hogy elküldöm vele Sant'Arcangelit? Mintha egy rendező vagy karmester utasítására történt volna, ugyanabban a pillanatban mosolyodtak el mind a nyolcan. Aztán úgy bólogattak, mintha a karmester felemelte volna a pálcáját. Legalább nem lesz láb alatt, amíg nem tisztázódnak a dolgok, mondta vörösképű atya, elfojtva nevetését. Azt mondják, Borneo szakértő, mondta Rizzi. Imádjuk a Borneo szakértőket, dörmögte az aszkétaforma. Úgy tudom, a dajakok is fejvadászok, éppen jó helyre jött. Egyszerre hervadt le a jókedv az arcukról. Ismét visszazökkentek komor hallgatásukba, és még akkor is hallgattak, amikor úgy döntöttem, hogy elég volt a mai éjszakából. Az eső csatornát szerencsére megfelelő szögek tartották, így néhány perc múlva már a szobámban voltam. Lefeküdtem az ágyamra, de hajnalig nem jött álom a szememre. Előttem hevert jókora halom mozaik darabka, talán éppen akkora, mint a dollárkupac a kerekasztal közepén. És bárhogy próbáltam is összeilleszteni őket, mindig ugyanazt a figurát mutatták a mozaikok. Ez pedig nem tetszett nekem, átkozottul nem tetszett. Késő este lett, mire visszaértünk a szeretett házhoz. Természetesen most is zuhogott. Röviddel érkezésünk után azonban eltűntek a felhők, s amikor Löverót vacsora meghívásának elegetéve kiültünk a főépület háta mögé épített teraszra, már ránk ragyogtak a csillagok. A dzsungel felől csodálatos zerebona szállt felénk. Majmok makogtak, éjszakai madarak húhogtak és füttyögettek, talán még kísértetek is jártak a fák között. Sant'Arcangeli atya engedélyt kért, hogy visszavonulhasson. Fáradtságára és esti ájtatosságára hivatkozott. Löverot elegáns volt és nagyvilági, fehér smokingot viselt, fehér szíjcsikokból fonott cipőt, fekete haja olajosan fénylett a hőségben, rajta kívül a két doktornő, Jungert és egy Wilburg nevű hallgatag orvos vett részt a vacsorán. Mondanom sem kell, hogy a két doktornő pokkal ilyen csinos volt. A lovagló nadrágos rút éjszakot képviselte, anélkül, hogy szemernyit is érződött volna rajta éjszak hidege. Ratna bőréből, mint mindig, szantár illat áradt. Néhány burmai nő szolgálta fel a vacsorát, gyorsan és szakszerűen. Felettünk vakítóan ragyogtak a csillagok, és az asztalra helyezett sárga lámpájú halkan zümmögő készülék messzire űzte a szúnyogokat. Nos, hogy tetszik a birodalmam? Kérdezte nem minden büszkeség nélkül Löverő doktor. Csodálatos, mondtam. És csodálatos ez a mai este is, őszintén szólva, amikor hajót törtünk, azt hittem vége mindennek. Maga volt az utolsó szalmaszál, amibe belekapaszkodhattam. Rám emelte boros poharát. Hát akkor ígyunk, hogy sikerüljön az útja. Fogjon minél több bogarat, Lawrence,